Miben, hogyan járultak önök hozzá a Milvusszal a három új Maros menti Natura 2000 terület kijelöléséhez, létrejöttéhez, és melyek voltak a legnagyobb kihívások ennél a három szakasznál?
Hát én a kezdetekhez nyúlnék vissza ennek a kérdésnek a megválaszolásával, hiszen 2015-ben adtunk le egy kérést azzal kapcsolatosan, hogy igénybe szeretnénk venni a gyámságát négy, nem három, hanem négy marosmenti terület védettségére. Hiszen akkor még a gyámságot elláthatta NGO is, vagyis egyesületek is vállalhatták, és ezt a gyámságot meg is kaptuk, ezáltal is lehetőséget biztosítottunk egy nagyobb természetvédelmi védettségnek ezek a területek fölött. Itt Natura 2000-es területekről beszélünk, és azért mondom, hogy négy, nem tudom, említette, hogy három terület kapott most más védettségi státusz, de tulajdonképpen négyről beszélünk, hiszen a négynek voltunk a gyámjai, és négy területnek a menedzsment tervét, a kezelési tervét írtuk meg az elmúlt jó pár évben, és azokat hagyták most jóvá.
Tehát akkor négy szakaszról beszélünk tulajdonképpen, négy. Nem háromról.
Pontosan három marosmenti szakasz, és egy maros melletti lekencei szakadéknak hívják, ami nem kimondottan a maros partot öleli magába, de ez is egy Natura 2000-es terület, és ennek is a kezelési tervét a Milvusz csoport valósította meg egy nagy infrastruktúrális beruházási projekt keretén belül, amit 2018-ban indítottunk el, és aminek a végső eredménye tulajdonképpen ennek a négy területnek a kezelési terve, amit most jóvá hagyott az országos szerv.
Milyen természetvédelmi prioritásokat látnak önök a marosmenti szakaszokon? Mely élőhelyek vagy fajok igénylik a legsürgősebb beavatkozást vagy fokozott figyelmet?
Mivel a marosmenti területekről beszélünk, elsősorban én a halakat említeném meg, és azok közül is a Dunai galócát, hiszen az egyik legérzékenyebb faj, aminek országos viszonylatban két természetes populációja van. Az egyik az ez, ami a Maroson található, a másik pedig a Tisza vízgyűjtőjében van, és ezek olyan populációk, amelyek természetes úton szaporodnak és fennmaradó populációk. Ezen kívül elvétve az országban még nagy tavakban található egyed, de azok nem egy természetes módon fenntartott populáció, tehát azokat nem is tekintjük tulajdonképpen a természetvédelmi szempontból fontos területeknek. Ezért is nagyon fontos odafigyelnünk az Marosban található Dunai galócára. De ezen kívül halak szempontjából még megemlíteném a kisbucót, vagy orsóhalat, ahogy felénk ismerik. Országos viszonylatban például a felpillantó küllőállomány nagyon jelentős, ami a Marosban található, és ennek a védettsége figyelemre méltó, és fokozottan kell erre figyeljünk. Ez kimondottan a Déda-Vásárhely közötti két védett területen a előforduló faj, és erre kell a későbbiekben nagyobb hangsúlyt fektessünk. Ezen kívül még a mennyhal is megtalálható a felső Maros szakaszban, ami jelentős természetvédelmi szempontból. Ami fontos a mennyhal esetében például az, hogy országos viszonylatban drasztikusan csökken az állomány, ez emiatt sürgető ennek a fajnak a védelme. Rovarok szempontjából is nagyon érdekes volt a felmérés, amit tulajdonképpen egy kicsit visszakanyarodnék, ezek a kezelési tervek úgy jöttek létre, hogy különböző szakemberek az egyesületünktől és az egyesületünkkel együttműködve felmérték ezeket a területeket, és a felmérések eredményeként vagy felmérésekre alapozva állították össze ezeket a kezelési terveket, és ezek a felmérések nagyon érdekes felfedezésekhez vezettek, ilyen például a rovarok szempontjából is megtalált nagy tűzlepke, vagy az erdélyi sötétboglárka, vagy kis sávos lepke, ami megtalálható főként a lekencei területen, radnót alatt található, és növényvilág szempontjából volt nagyon érdekes a lekencei terület, ami nem kimondottan, ahogy mondtam, már a Maros partján található, de számos olyan ritka védett faj került elő onnan, ami természetvédelmi szempontból nagyon fontos, például a tátorján, kis számban a piros kígyószisz. Sajnos a botanikusunk elmondása szerint a Maros felső szakaszára jellemző égeres, füzes növénytársulások egyre kisebb területen találhatók meg, ami természetvédelmi szempontból leromlásnak tekinthető. Ez annak is köszönhető nagy mértékben, hogy a mezőgazdasági területek nagyon közel benyúlnak a Maros folyásáig, ezért a Maros parti hagyományos növényzeti kolóniák nem nagyon tudnak fennmaradni, és ez ezáltal is felüti fejét nagyon sok helyen az invazív növények jelenléte.
A kavics és homokkitermelés, valamint a medermunkák tilalma ezeken a szakaszokon, ugye, milyen hatással lehet a folyó ökológiai állapotára? Ez mennyire jelenthet hosszú távú védelmet a maros számára?
Hát maga a kitermelés eddig sem volt engedélyezett. Uh-huh. Tehát maga a mederből való kitermelés az nem egy engedélyezett folyamat. Kivételes esetben minden önkormányzatnak lehetősége volt árvízvédelmi szempontból kitermeljen a mederből, de azon kívül építkezés céljából nem volt megengedve a kitermelés. Maga a kitermelés az rövid távon is, de hosszú távon is nagyon káros a maros, a folyó élővilágára, hiszen a munkálatokkal azon kívül, hogy meder és folyás módosítás történik azon a bizonyos szakaszon, ahol a kitermelés zajlik, azon kívül a folyamatos ajzat mozgatással zavarossá válik a víz, ami a hal ivadékok pusztulásához vezet, hogyha éppen a ívási periódusban, a szaporodási periódusban történik ez a munkálat. Ezen kívül iszaposodáshoz vezet, ami kihatással van a partmenti növényzetre is. Ez egy ilyen láncreakciót vált ki, mert hogy akkor az kihatással van az ott élő állatvilágra is, és így az egész ökoszisztéma romlásához vezet. Tehát mindenként, hogyha betartják ezeket a kavics és homoktermelési szabályozásokat, akkor az pozitívan fog kihatni az élővilágra. Most, ami történt, ennek a 27 Natura 2000-es területnek a menedzsment terv, vagyis a kezelési tervének a jóváhagyása. Maga a terület a kijelölése jó pár évvel ezelőtt, rég, dátumot nem tudok mondani, de rég, legalább 15 éve megtörtént. Ellenben ahhoz, hogy ez egy mostani védettségi szintre kerüljön, ehhez kötelező módon egy kezelési tervet kellett megírni ezekre a területekre. Ezeknek a területeknek a kezelési terve véglegesült most is, került jóváhagyásra, ezáltal kerültek ezek a területek egy magasabb védettségi szintre. És ez a kötelezettség az Unió által az ország irányába tett elvárás, tehát ennek kellett mi eleget tegyünk, és tettünk most szerencsésen ennek a 27 területnek a védettségi szintjének a megváltoztatására. És hogyha szerencsénk van, akkor igen, és jóvá hagyja az Unió is, akkor ezek elfogadó tervek, és fokozottabb védettséget nyújt a bizonyos területeknek, a Natura 2000-es területeknek.
Nagyon röviden esetleg el tudná nekünk mondani, hogy egy terv így nagyjából mit tartalmaz?
Hát, hogyha nagyon rövid akarok lenni, akkor tulajdonképpen ez egy alapszabály, területi kezelési alapszabály, hogy mit szabad és mit nem szabad, milyen időszakokban szabad bizonyos tevékenységeket azon a területen végezni, és mit tilos, mert ezek a tervek magába foglalnak olyan idősávokat, amik pozitívan vagy negatívan tudják befolyásolni a bizonyos növények, állatok szaporodási periódusát. Tehát ezeket figyelembe véve vannak bizonyos megszorítások vagy nagyobb engedmények az év különböző szakaira, hogy mit lehet azokon a területeken elvégezni. Ennél aprólékosabban nem mennék bele, mert hogy mindenik terület más, mindenik területnek más az értéke, területenként is fajokra, vagy akár fajcsoportokra lebontva tudnánk pontosabb információt adni ezzel kapcsolatban.